árvíz és összefogás. Borsodban a legsúlyosabb a helyzet, a Duna Televízió adományokat gyűjt az árvízkárosultaknak. Nemzeti tanácsokat választanak a szerbiai kisebbségek, számos szabálytalanság történt a voksolásnál. Az RMDS az MKP választási sikeréért Markó Béla a Felvidéken segítette Csáki Pálék kampányát. Megvan az MSZP államfőjelöltje, Balogh András tájföldi nagykövetet javasolja köztársasági elnöknek a párt választmánya. Köszöntöm Önöket, a Duna Televízió híradóját látják. 8 megyében hirdetett veszélyhelyzetet a kormány az árvíz miatt. Borsod, Győr, Sopron, Szolnok, Nógrád, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Fejér területén 12-ben kell védekezni. Csaknem 300 településen 23 ezeren dolgoznak az emberekért, a házakért és a gátak épségéért. A kormány 7000 embert irányította a Hernád gátjaira, több mint 3000 embert telepítettek ki, a többségüket Borsodban. Már az elmúlt 24 órában északon lassú apadás indult, Edelény kritikus a helyzet, összedőlt 10 ház, nincs ivóvíz, lajtos kocsikból osztják a vizet. Felső-Dobszán 4 házból költöztették ki a lakókat, de több mint 100 házat veszélyeztet még a víz. Akiket ki kellett költöztetni, azok a polgármesteri hivatalban, illetve a bölcsödében kaptak szállást. A szolnoki pilóták már harmadik napja hordják a több mint egy tonnás zsákokat a meggyengült gátakra. Közben fosztogatók jelentek meg egy elöntött bevásárlóközpontnál Miskolc keleti részében. A rendőrök csónakokkal vették üldözőbe a fosztogatókat. Az egyik honvédségi helikopterrel stábunk is megnézhette madártávlatból az árvizet.
Így néz ki most a Hernád környéke a levegőből. Jól látszik, hogy mekkora pusztítást végzett már eddig is a megáradt folyó. Utakon folyik át, házak között kígyózik az ár. Geszte és Ócsonálos között az egyik honvédségi helikopter éppen a megszakadt gáthoz tart. A pilóta aprólékos gonddal helyezi el a gát megerősítésére szolgáló több mint egy tonnás csomagot. A szolnoki 86-os helikopterbázis pilótái péntek óta dolgoznak a térségben. Miskolcról szállnak fel, és egy-egy alkalommal nagyjából 2,5 órát repülnek. Volt olyan kör, amelyben 32 szállítmányt juttattak célba. Az elmúlt 2 napban homokzsákokat szállítottak, ma már kőtörmelék van a csomagokban. A zsákokat a megyeszékhelyről néhány kilométerre, Ongánál veszik fel, és a terhüket a legkritikusabb helyzetben lévő gátszakaszokra engedik le.
Borsodban a katonaságot is bevetették a mentésbe, Ócsonáloson van kollégám Zakar Ádám. Szervusz Ádám, adj helyzetjelentést!
Továbbra is Ócsonálosra tudósítjuk a Duna Televízió nézőit, ahol, ha lehet azt mondani, mindenképpen helyzet van, amerre nézünk, mindenkihol víz van gyakorlatilag, itt aztán tényleg a víz az úr, de megpróbálnak az emberek is úrrá renni rajta, és nem csak az itt lakók, és nem csak a rendőrség erői, hanem a katonaság is. Több mint 2600 fővel vesz részt a megyei mentési munkálatokban a Magyar Honvédség, mellettem pedig Böröndi Gábor, ennek a haderő csoportnak a parancsnoka. Mi az, amit el lehet mondani itt a megyéről, hogyha mai napot nézzük, milyen feladataik voltak, és hol a legkritikusabb a helyzet jelen pillanatban?
Hát a Magyar Honvédség kijelöltei péntek óta folytatják már a védekezést. A mai napot viszonylag nyugodtnak mondhatjuk, a felkészülés jegyében tellett el. Hiszen nem titok, hogy a Hernádnak a vízszintje még emelkedhet, a gátak azonban megemelésre kerültek, a maximális magasságon túl is. A Magyar Honvédség 2600 főjéhez a mai nap folyamán még csatlakozott az Rényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek a hallgatói. Ezzel is példát adva azzal, hogy a leendő tiszt hallgatók fontosnak tartják a hazavédelmét, hiszen számunkra ez egy fontos kiemelt feladat. Hol tartom kritikusnak a helyzetet? Egyrészt itt Gesztenynél, illetve itt, ahol most állunk, ez a terület, amit meg kell tartanunk, illetve meg kell védenünk, de a lakosságot megnyugtatva itt Ongán, magasak a gátak, megszilárdítottuk a helyzetet, én gondra a problémára az éjszaka folyamán nem számítok.
Ön a katona szemével és az itt lévő erők vezetőjeként hogyan látja egyáltalán, mit javasol azoknak, akik itt élnek, ugye megoszlik a helyzet, vagy elfogadják a kitelepítésre való felszólítást, vagy nem. Féltve a portájukat, féltve az értékeiket, de hol van az a határ, ahol esetleg önök is azt javasolják, hogy mégis kiköltözzenek?
Az ember élet. Felső Zsolcán is ez volt a döntő mozzanat, amikor már nincs értelme annak, hogy valaki a házához ragaszkodjon, hiszen megrepett a fal, várhat, hogy össze fog omlani, az emberélet, az egészség mindennél fontosabb. A házat újra lehet építeni, új kocsit lehet venni, de az emberéletből nincs több, és ezt kell megvédenünk, ezért vagyunk itt, és az a parancsunk, hogy a végsőkig itt kell lenni, és meg kell fogni, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne a víz legyen az úr.
Milyen haditechnikát, milyen korszerű haditechnikát tudnak bevonni, mi helikoptereket láttunk itt a mentés során?
A helikopterek azt a célt szolgálják, hogy abban nem tudunk bemenni kézierővel, nem tudnak bemenni a lánctalpas úszó járműveink, oda a helikopterre bemegyik a homokzsákba, zsákokat, a gátokat ezzel erősítjük, és ezáltal is szilárdabbá tesszük a védelmi rendszert. De emellett úszólánctalpas eszközeink vannak itt, csónakjaink vannak itt, és a legfontosabb, ami itt van, az a katonosság, illetve maguk a katonák, akik nap mint nap több ezer homokzsákot töltenek meg annak érdekében, hogy a gátak szilárdan kitartsanak.
Hát reméljük, ez akár végszónak is tökéletes, valóban ezt kívánhatjuk, azt gondolom mindannyian, hogy a gátak tartsanak ki.
A Dunakanyarban több települést is körülzárt a megáradt folyó, Pilismarótól 150 ház van veszélyben. A Kisorosziba vezető egyetlen utat is víz borítja, a faluba csak hajóval lehet bejutni. 270 hektár termőföldön áll a víz a határban, gátakkal próbálják távol tartani a falutól az áradatot.
Még ide egy zsákot dobjatok!
Három napja építi 120 ember a gátat Kisoroszi határában.
Van bennem némi félelem ennek a gátszakasznak a erejét tekintve. Tehát itt erősítünk, itt ez fokozott éjszakai ügyelet, ez egy nagyon fontos pontja a gátnak, de bízom benne, hogy meg tudjuk tartani.
Most másfél kilométeren két sorban áll a homokzsákokból rakott fal, de már előre töltik az újabb zsákokat, mert a talajból is víz tör fel.
Azért tartaljuk, hogy a zsákokat bármi vízi van, időn ez a 15-20 ember, és azonnal neki tud állni a védekezésnek.
A faluba egyetlen úton lehetne bejutni, azt is elöntötte az ár.
Szombat reggel óta csak így hajóval lehet eljutni Kisorosziba, ezzel szállítják az üzemanyagot és az élelmiszert is. Csütörtökig biztosan nem nyitják meg a faluba vezető utat.
A polgármester szerint a következő 10 óra kritikus lesz, az alatt kiderül, hogy bírja-e a gát a folyamatos szivárgást.
A Duna Televízió egész nap gyűjti az adományokat az árvízkárosultaknak a 489-1888-as telefonszámon.
Folyamatosan érkeznek a felajánlások az árvízkárosultaknak a Duna TV adományvonalára.
Háló, szép napot kívánok, Duna Televízió adományvonal. Üdvözlöm, Ausztráliából, nagyon szépen köszönjük.
A világ szinte minden pontjáról segíteni akarnak, óriási az összefogás.
Az ad erőt, hogy ennyien telefonálnak.
A Duna TV előcsarnok a zsúfolásig megtelt, hajnaltól késő estig váltják egymást kollégáink, van, aki családtagjait sem hagyta otthon.
Úgy is jönnöm kell vasárnap, mert nem hagyom cserbe a kollégákat, meg sajnálom az árvízkárosultakat. Így úgy döntöttem, hogy jöjjünk akkor együtt, a párom telefonál, a gyerkőcöm, amiben tud, összesít, segít.
A kollégáink azt mondják, természetes, hogy ahol tudnak, segítenek. A műsorvezetők is egész nap fogadták a hívásokat.
Ez a minimum, hogy mi így segítünk, hogy felvesszük a telefonokat és tolmácsoljuk a nézők kéréseit, meg felajánlásait.
Nagyon örülök neki, hogy újra dolgozhatunk ezen, hogy gyűjthetünk. Természetesen ez egy szomorú alkalom, de mindenképpen nagyon-nagyon jó dolog, hogy a Duna Televízióban ismét összefogást tapasztalunk.
A Duna Televízió segítségével két nap alatt eddig 33 millió forint gyűlt össze.
Úgy érezzük, hogy a Duna Televízió jelenleg kapocs és összekötő híd a bajba jutottak, az árvízkárosultak és a nézők között.
Holnap este 11 óráig várjuk a felajánlásokat.
A stúdióban itt ő mellettem Cselényi László, a Duna Televízió elnöke. Köszöntöm, elnök úr. Eddig több mint 37 millió forint gyűlt össze. Mi lesz a felajánlások sorsa? Hogyan juttatjuk el a rászorultaknak?
Ezt még nem tudom egészen pontosan megmondani, hiszen várjuk a szakemberek véleményét, várjuk a felméréseket, a kárbecsülőknek a statisztikai adatait, és várjuk az emberi jajveszékelés mértékének a mérlegelését is. Nagyon nehéz eldönteni, hogy kikre fordítsuk. Egy biztos, hogy ahogy a Székelyudvarhely környéki árvíz esetében is tettük, vagy hogy a Kassai Tália Színház megmentése esetében is tettük, konkrét célra fogjuk fordítani a nézők bevonásával, közjegyző előtt, kamerák pergőtűzében, úgyhogy minden fittingről be lehessen számolni. Mi hosszú évek óta nem követjük azt a gyakorlatot, hogy az általunk összegyűjtött pénzt valamilyen megfoghatatlan közösbe dobjuk, nem mintha ott az elkalódna, de a nézők azt szeretik, hogyha pontosan látják, hogy az általuk felajánlott pénz milyen célra fordítatott. Esetleg összeomlott iskolát, vagy tönkrement bölcsödét, vagy szülőotthon kell belőle felújítani, nem tudom még pontosan, de az is biztos, hogy a felajánlott összegek nem azonnal érkeznek be. Ezek megajánlott összegek, kb. 38 milliónál tartunk. Van úgy, hogy több nap, de van úgy, hogy egy hét is kell ahhoz, hogy ez a bankba beérkezzen, hiszen postai csekken, ezeket még nekünk postázni kell, de van, aki interneten is elküldi. Most itt zárójelben gyorsan megjegyzem, hogy nagyon kérek minden jó szándékű nézőt, hogy borítékban ne tegyen pénzt.
Elő szokott fordulni. Mi a tapasztalat, kik adakoznak, és főként honnan?
Nagyon örvendek ennek a kérdésnek, és fantasztikus érzés, tehát nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy van a nemzetnek gerince, van egy olyan korosztályunk, és ez korán sem a fiatal vagy középkorba hajló generáció, amik ilyenkor, és egyáltalán nem a pénzes generáció ez, azonnal hajlandó a pénztárcájához nyúlni. Ezek az idősebbek, akik nyilván neveltetésük folytán, élettapasztalatuk folytán pontosan tudják, hogy mit jelent a haza, mit jelent, hogyha bajba vagyunk, mit jelent az összefogás, mit jelent áldozatot hozni. És hát ez nagyon felemelő érzés, hiszen ez az a generáció, amelyet a rendszerváltás két évtizede mindután igyekszik ellehetetleníteni, félretolni, semmibe venni. Most bebizonyította az erejét.
Még röviden annyit, hogy meddig tart a gyűjtés?
Addig tart, amíg az utolsó megajánlást is meg nem kapjuk.
Köszönöm szépen. És most a NAV további fontos híreivel folytatjuk. Nemzeti tanácsokat választanak Szerbiában, az ország 19 nemzeti kisebbsége, köztük a magyarok megválasztják a kulturális autonómia legfőbb szervezeteiként emlegetett mini parlamenteket. A törvény nem ír elő részvételi küszöböt a választáson. A délvidéki magyarság a Kárpát-medencében elsőként választhat közvetlen úton nemzeti tanácsot.
A csaknem 300 ezeres vajdasági magyar közösség 138 ezer tagja vehet részt a szavazáson, vagyis azok voksolhatnak, akik a kitűzött határidőig feliratkoztak az erre a választásra összeállított névjegyzékre. A Magyar Nemzeti Tanács 35 mandátumáért 5 tömörülés versenyez, 16 népcsoport, köztük a magyarok közvetlenül, 3 a horvátok, a szlovének és a macedónok közvetve elektorok útján választja meg 4 évre a nemzeti tanácsokat. Ezek oktatási, kulturális, tájékoztatási ügyekben és anyanyelv használati kérdésekben rendelkeznek különféle jogkörökkel. A szavazás este 8 órakor ér véget, az előzetes eredmények este 11 órára várhatók. A hivatalos végeredményt szerdán teszik közzé.
A ma esti heti hírmondót Szabadkáról közvetítjük. Élőben a helyszínen ott van már kollégám Borsa Miklós. Mekkora a részvételi arány?
Edith, ezelőtt körülbelül délután 5-kor 38%-os volt az országos részvételi arány. Itt Szabadkán ennél picit magasabb 40% járult az urnákhoz, ami azt jelenti, hogy este 8-ra az urnazárásra körülbelül 50-55%-os részvételi arányt várnak országosan. Egyébként nem mindenhol fogják este 8-kor bezárni az urnákat, mert hogy volt, ahol később kezdődött a szavazás, ennek az volt az oka, hogy Belgrádból nem minden engedély érkezett meg a szavazati bizottságokhoz, és volt, ahol csak 9:30-kor tudták kinyitni a szavazóhelységet. Egy helységet be is kellett zárni, mert hogy ott a Bunyevác lista nem érkezett meg egyáltalán, ott meg kell ismételni a szavazást, majd valamikor egy másik napon, egyébként több helyen meg kell ismételni a szavazást. Jelenleg ennyit tudunk mondani, tehát körülbelül 40% eddig a szavazók száma, és hát az, hogy mikor lesz eredmény, hogy az előbb hallhatták, olyan 10:30 tájban, amit egyébként mi majd itt igyekszünk rögtön megmondani az eredményeket, hiszen innen Szabadkáról jelentkezik majd a heti hírmondó 9 óra 50 perctől, másfél óra alatt megpróbáljuk meghívni minden olyan lista, 5 lista volt vezetőjét, akik indultak ezen a szavazáson, 35 helyért folyik tehát a harc, és meglátjuk, hogy kik fognak bejutni. Reméljük, hogy mind a 35 nevet el tudjuk majd mondani a heti hírmondóban 9 óra 50 perckor.
Köszönjük szépen, Miklós! Annyi szabálytalanság még egyetlen voksoláson sem történt Szerbiában, mint a mai nemzeti tanácsi választáson. Ezt állítja Korhesz Tamás, a Magyar Összefogás lista vezetője. A Magyar Liga biztosan feljelentést tesz, és a VMS sem hagyja szó nélkül a történteket.
Szabadkán és környékén számos szabálytalanságot tapasztaltak a voksolás során. Újvidéken is voltak rendellenességek, reggel több helyen sorok alakultak ki a szavazóhelységeknél.
Attól függetlenül határozatot kaptak a szavazópolgárok, nincsenek a szavazólistán rajta. Ez nagy mulasztásnak számít, hiszen így az emberi jogok vannak megnyírbálva. A Magyar Liga mindenféleképp panasz fog benyújtani ennek érdekében.
Több helyen késve nyitottak a szavazóhelyek, mert egyszerűen nem értek oda időre a választási bizottság tagjai.
7 óra 25 perc, nem tudom, hogy gondolják, akkor annyival is tovább kell, hogy nyitva tartsanak szerintem, de hát...
Minden esetre sokan azért még mindig nem érzik ennek a fontosságát, de én bízom benne, hogy azért több mint a fele a névjegyzéken feliratkozott személyeknek kimegy szavazni.
Hihetetlen szervezetlenség nyilvánul meg. A minisztérium adminisztratív kapacitásai jóformán csődöt mondottak az elmúlt napokban. Ami ugyancsak borzasztó, hogy a Demokrata Párt miután megkísérelte, hogy befolyásolja a választásokat a szavazókörökön belül, és ez nem sikerült, akkor úgy próbálta elobstruálni a választásokat, például itt Palicson, hogy lemondatta a tagjait. Tehát ezek hihetetlen dolgok, ilyenre még nem volt példa, de én bízom benne, hogy ennek ellenére azért az összefogást, a magyarság összetartását nem lehet szétszúzni.
A törvény értelmében a szavazókörökben ki kell függeszteni a választáson induló tömörülések listáit. Sok helyen ez is elmaradt.
Egészen biztos, hogy ezt szó nélkül nem lehet hagyni. Nem a választás miatt, hogy nem csak a választás miatt, hanem azért, mert azt gondolom, hogy mi nem vagyunk másodrendű polgárok. Ugyanolyan komolyságot kívánunk el ezeknél a választásoknál is, mint az általános választásoknál.
Újvidéken szavazott Csengeri Attila, a Demokrata Párt által támogatott vajdasági Magyar Gírd Európával lista vezetője.
Az a célunk, hogy jelen legyünk a Nemzeti Tanácsban, és hogy tudjunk hatni a Nemzeti Tanácson, az újonnan felálló Nemzeti Tanácson belül, és tudjunk cselekedni azokért a célokért, amelyeket már elmondtuk a választási hadjárat során.
Bunyik Zoltán, a Készfogás a Magyarságért polgári mozgalom listavezetője elmondta, a Nemzeti Tanács első lépése az elszámoltatás lesz, de fontosnak nevezte a várható személyi változásokat is.
Tehát lesz egy átvilágítás, számonkérés és egy üvegzseb jellegű pénzfelosztás, főleg a Szekeres Alapítványba. Azt hiszem ez a legfontosabb első lépésként.
Kellemes érzés. Először is mi magyarok, valaki kérdez bennünket, és nem szűk körben határozzák meg a vezetőséget, hanem éppen meg van engedve, hogy mi választjuk meg, hogy melyik magyar pártot, melyik magyar egyesületet kívánjuk, hogy képviseljen bennünket.
Mindenki a lakhelyéhez legközelebb eső helyen járulhat az urnákhoz. A 14-es szavazókörben több mint 840-en voksolhatnak. Az emberek változást várnak a voksolástól.
Mégiscsak bírunk valamit elérni ezzel a szavazással, ezzel a választással. Uh-huh. És azért gondoltam, hogy mégiscsak jobb, ha mindjárt szavazunk.
A voksokat este 8 óráig gyűjtik.
A Felvidéken segítette az RMDS elnöke a Magyar Koalíció pártjának parlamenti választási kampányát. Markó Béla az RMDS és Csáki Pál az MKP elnöke a magyar kisebbség helyzetéről és a kettős állampolgárságról is tárgyalt.
A szlovákiai választás tétjéről Markó Béla azt mondta, egyértelmű, hogy egészen más helyzetbe kerül egy ország kisebbsége, ha közvetlenül is részt tud venni az ország irányításában.
Akkor, amikor egy magyar párt ott van a döntéshozatalban, és befolyással tud lenni a kormányzásra, ez azt jelenti, hogy a két nép, a két közösség közti viszony normalizálódik és javul. Amikor pedig nincsen ott és nem tud befolyással lenni a döntésekre, akkor éppen ellenkezőleg a viszony romlik.
Míg a szlovák kormány ellentörvénnyel reagált a Budapest döntésére a kettős állampolgárságról, addig Bukarest ellenvetés nélkül vette tudomásul az új jogszabályt.
Ez lényegében egy példaadás is. Szerbia után, ahol ma választások vannak a kisebbségi önkormányzatokban, és nagyon szorítunk szerbiai magyar barátainknak, hogy sikeresek legyenek, Románia is példát ad Szlovákiának az ügyben, hogy hogyan lehet és hogyan kell integrálni politikailag is a kisebbségeket, illetőleg a kisebbségi szervezeteket.
Markó Béla eredetileg holnapig maradt volna Szlovákiában, de a tervezetnél előbb kellett visszautazni a Romániába, hogy részt vehessen a bukaresti parlament rendkívüli ülésén, amelyen a kormányzati megszorításokról tárgyalnak.
Trianon gyógyítása, ezzel a címmel szervezett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megemlékezés Gyimesbükkön. A Szent Mise után a résztvevők az ezer éves határhoz, a Kontumáci kápolnához vonultak. Méltatták azt is, hogy a Magyarországgyűlés a Nemzeti Összetartozás napjává tette a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóját.
Végre nemzeti összetartozássá válhat a 90 éves fájdalom, sérelem, akkor ezt úgy gondoltam, hogy ennek nyomatékot kell adjunk, és örülnünk kell neki.
Tőkés László szerint itt az ideje a gyógyulásnak. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke azt mondta, véget kell vetni annak, hogy másokban keressük a szenvedés, a kudarcok okát.
Ez fordulat állott be a trianoni szemléletünkbe, a poszttrianoni szindróma véget ért. A 20. századdal hadd érjen véget Trianon és minden következmény, és kezdődjön egy új korszak.
Ez a megbékélés korszaka, ahol nem a határok revíziója a járható út, hanem a nemzeti összefogás, mondta Tőkés László, aki egyúttal a magyarországi árvízkárosultak megsegítésére is kérte az embereket. Farkaslakán felavatták Erdély első Trianon emlékművét. Az apostoli kettős keresztet és az elszakított nemzetrészeket ábrázoló kopjafákat Albert Mátyás, Farkaslaka polgármestere, Szász Jenő az MPP elnöke és Kövér László a Fidesz országos választmányának elnöke leplezte le.
Hogyha a magyarság benne az anyaország politikája kellő határozottsággal, öntudattal és ügyességgel, okossággal, szívósággal áll ki a magyar nemzet érdekeiért, akkor el fogja tudni érni azokat a távlatos célokat, amelyek végre megvalósítják azt, hogy ismét együvé tartozhassunk mindenféle értelemben.
Az apostoli kettős kereszttel kiegészült emlékpark immár méltó környezetben fogadja a látogatókat. A Millenniumi Emlékpark és a Tamási Áron emlékmű megszabadult ugyanis a kereskedők pavilonjaitól.
Kormánybiztos neveztek ki az elszámoltatással kapcsolatos feladatok koordinálására, jelentette be Szijjártó Péter a kabinet rendkívüli ülésének második napján. A miniszterelnök szóvivője elmondta, Papcsák Ferenc feladata elsősorban az lesz, hogy megnevezze a felelősöket, akik az állam részéről korábban részt vettek olyan gazdasági döntésekben, amelyek egyértelműen károsak voltak az országnak. A kormánybiztos emellett javaslatot tesz olyan törvényekre, jogszabályokra is, amelyek a közpénzek jövőbeni tiszta, jogszerű, takarékos felhasználását szolgálják.
Az emberek joggal várják el a mostani kormánytól, hogy a felelősök felderítése és a felelősök számonkérése, vagyis az elszámoltatás teljes körűen, alkotmányosan, a demokratikus normáknak megfelelően megtörténjen.
Az MSZP Balog András tájföldi nagykövetet jelöli köztársasági elnöknek, erről döntött a pártkongresszusa. Lendvai Ildikó leköszönő pártelnök azt mondta, a jelöléssel meg akarták mutatni, hogy szerintük milyen a demokratikus köztársaság igazi szelleme. Balog András korábban a Szocialista Párt Táncsics alapítványának volt az elnöke. A történész egyetemi professzorról Lendvai Ildikó azt mondta, képes a párt érdekeken felülemelkedve Magyarország egészének megbecsülését és felemelkedését szolgálni.
A kongresszus azért döntött így, mert meggyőződése, még akkor is, hogyha a kétharmados többségnek jogában és módjában áll önállóan államfőt választani, érdemes megmutatni az alternatívát.
Az MSZP kongresszusa még nem ért véget, ott van a helyszínen tudósítónk, Gótfalvai Krisztina. Kriszta, miről döntöttek még a szocialisták?
Pontosítanék, mert véget ért a kongresszus nem sokkal ezelőtt, még mindig tart azonban az a sajtótájékoztató, amelyben elmondják, hogy miről volt szó. Annyit tudok mondani, hogy Mesterházi Attila frakció vezető azt mondta, hogy egy segélyalapot hoznak létre, az a gyűjtést kezdenek az árvízkárosultak megsegítésére. A szocialista frakció már 1 millió forintot fel is ajánlott, és azt kérik a többi országgyűlési képviselőtől, hogy ők is tegyenek hasonló felajánlásokat. Szó volt arról is, hogy felszólítják a kormányt, hogy tegyenek rendet saját házuk táján. A Fidesz vezetőinek felelőtlen kijelentései miatt ugyanis az MSZP szerint veszélybe kerülhet hazánk gazdasági biztonsága. Felszólítják ezért a kormányfőt, hogy a Fidesz politikusai fejezzék be a forint elleni támadásokat. Mesterházi Attila elmondta azt is, hogy egy olyan törvény készül, amely a közszférában lehetővé teszi az indoklás nélküli elbocsátást, azaz politikai alapon is el lehet majd bocsátani embereket, ezért egy tanácsadói jogsegély szolgálatot hoznak létre, ahol azoknak akarnak segítséget adni, akiket elbocsátottak a közszférából. Ennyit tudok egyelőre innen a kongresszuson elmondani.
Köszönöm szépen. Megalakult az LMP országos választmánya. A 13 tagú testület tagjairól kétnapos tisztújító kongresszuson döntöttek. 31 jelölt közül választhatott a 114 küldött. Az LMP választmányának tagjai közül 4-en már az előző választmányban is tagok voltak. Mandátumuk egy évre szól és hetente üléseznek.
Az új választmánynak kétféle feladata van. Először meg kell szervezni saját magát és a saját munkáját, tehát szóvivőket fognak választani maguk közül, amely titkárt fognak választani maguk közül. Ezen kívül pedig hát a legnagyobb feladat mondjuk, mint minden magyar országos politikai pártnak az önkormányzati választásokra való felkészülés, ami tényleg nagy feladat.
A nyugat-európai államoknak is meg kell érteniük, hogy Közép-Európában különbséget kell tenni politikai és kulturális nemzet között, mondta Sólyom László Velencében. A köztársasági elnök a Velencei Bizottság jubileumi ülésén a többi között arról beszélt, hogy az őshonos kisebbségek gondjait sürgősen meg kell oldani.
Motorcsónakkal érkezett a reptérről Sólyom László Velence belvárosába. Az államfő azt mondta, a Velencei Bizottság már eddig is sokat tett a kisebbségek helyzetének javításáért, ám bizonyos fogalmakat még tisztázni kell. Közép-Európában ugyanis sokan úgy váltak kisebbséggé, hogy ők maguk soha nem költöztek, csak a határ mozgott felettük, fogalmazott az államfő.
Ami most a számunkra fontos, hogy Európába bevédjük a megkülönböztetést a kulturális nemzet és a politikai nemzet, tehát az egyes államok között. Én azt hiszem, hogy ez egy megoldás lehet azokra a problémákra, amelyek Európát már 100 éve feszítik.
A köztársasági elnök szerint meg kell értenie mindenkinek, hogy a nemzeti kisebbségeknek nincsenek területi követeléseik és lojális polgárai annak az országnak, ahol élnek.
A Velencei Bizottság egyébként az Európa Tanács tanácsadó testülete. Ennek 7 évig tagja volt a köztársasági elnök is. Sólyom Lászlót munkájáért most kitüntették. A Duna Televízió híradóját Velencéből Szondi Vanda tudósította.
Hamarosan kezdődik a Duna Sport, az adománygyűjtő vonalak mellől már megérkezett Szőke Viki. Szia Viki! Milyen visszhangja volt a tegnap esti magyar-holland válogatott mérkőzésnek?
Diától csapatunk tegnap késő este hazaérkezett Budapestre, a reakciókat nem sokára megmutatjuk.
Mi most nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Árvíz és összefogás, Borsodban a legsúlyosabb a helyzet, a Duna Televízió adományokat gyűjt az árvíz károsultaknak. Nemzeti tanácsokat választanak a szerbiai kisebbségek, számos szabálytalanság történt a voksolásnál. Az RMDS az MKP választási sikeréért Markó Béla Felvidéken segítette Csáki Pálék kampányát. Megvan az MSZP államfőjelöltje, Balog András tájföldi nagykövetet javasolja a köztársasági elnöknek a párt választmánya. 21 óra 50 perckor kezdődik a heti hírmondó. A vajdasági választásokról, illetve addig egy angol tévéfilmet vetítünk a Francia faló szeretője címmel, és várjuk fel ajánlásaikat továbbra is a 489-1888-as telefonszámon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Kerülhet-e győztesen a kelet-közép-európai régió, benne Magyarország a gazdasági válságból? A közbeszéd hétfő esti vendége Demján Sándor, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke, akit arról is megkérdezünk, hogy valóban államcsőd előtt áll-e Magyarország.
Segítenünk kell. Segítsünk azokon, akik elvesztették otthonukat. Emberöltő munkáját rabolt el az árvíz. A Nemzet Televíziója tudja, hogy a bajban számíthatunk egymásra. Azért mégsem a víz az úr, mert összefogunk.
Kellner Ripper Stifttel ön is ilyen egyszerűen szabadulhat meg a körömgombától. Hiszen vivőanyaga könnyedén átjut a körömlemezen, így célzott hatékonysággal kezeli a fertőzést. Kellner Ripper Stift, szabaduljon meg a körömgombától. Keresse a patikákban, a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Azért, hogy egész nap frissek és kipihentek legyünk, rendkívül fontos, hogy természetes, tiszta vizet igyunk. Mert amikor megszomjazunk, már késő. Ki vagyunk száradva. A víz, amely testünk majdnem 60%-át teszi ki, megújítja és belülről tisztítja a szervezetünket. Ezért a tiszta víz az élet forrása. Jana.
Hé, most meg mit csinálnak?
Fontos megbeszélése van a frissesség ellenőrrel.
Frissesség ellenőr?
Igen, csak akkor nyerjük meg az árversenyt, ha a frissességben is elsők vagyunk.
De hát ez csak egy nyúl.
Igen, megmondtam, a salátánk olyan friss, hogy szinte még nő.
Látod, frissességben is vezetünk.
Ha a nyúl mondja.
14 éves, a Penny Market. Több magyar termék, 40%-kal olcsóbban.
Penny Market. Friss, olcsó, jó.
Sportiradónkat látják, köszöntöm Önöket. Tegnap esti ellenfelünk Hollandia a dél-afrikai labdarúgó világbajnokság helyszínére utazott el. A rendkívül súlyos 6-1-es vereséget elszenvedett magyar labdarúgó válogatott pedig Amsterdamból Budapestre érkezett haza, érthetően nem éppen a legjobb hangulatban.
A megalázó vereség okaira majd felsőbb szinten kell választ kapnunk. Tény, hogy csak 60 percen keresztül bírtuk erőnlétben a mérkőzést, utána pedig már fejben is szétestünk. Nem lehet más tenni, mint elfelejteni a mögöttünk álló két felkészülési meccset, pedig azok eredetileg kísérletezésnek lettek számva. Ám nem lettünk többek, sőt önbizalom terén súlyos károkat szenvedtünk.
Az első 55 perc, aztán azt mondom, hogy partiba voltunk velük, ugye rúgtuk mi is gólt, az első fél idő abszolút jól játszottunk, voltak helyzetei, ők nem tudták nagyon áttörni a védelmünket, utána jött egy 30 perc, amit igazából nem tudok erre mit mondani.
Hát nagyon sajnálom, hogy így alakult, de úgy gondolom, hogy a mai napon ennyi különbség volt a két csapat között. Ne felejtsük, ez egy barátságos meccs, amikor ők tényleg a legtop formában készülnek, a világ egyik legjobb csapata a VB-re. Azért mi is teljesen mások leszünk az EB-s selejtezőn, szóval ott azért nem lesz ennyire könnyű dolgok, mint az utolsó 30 percben.
Mint bizonyára sokan tudják, adománygyűjtés szervező a Duna Televízió az árvíz károsultak megsegítésére. A sportolók és sportvezetők közül többen is segítenek. A legendás aranycsapat játékosa, Buzenszky Jenő is adakozott a bajba jutott embereknek.
Nagyon jónak találtam ezt a kezdeményezést, hiszen ezek az emberek valamikor drukkoltak, vagy ő neki, vagy a másik sportolónak, vagy televízión keresztül egy válogatottnak, vagy valaminek. Ezek az embereknek valamit vissza kell adni, annak érdekében, hogy a jövőben is hát életerősek tudjanak lenni. Ez pedig abból áll, hogy az ember segít rajtuk. Én azért szerettem volna, mert ugye a sportolók is nézik, és hát én ugye annak érdekében, hogy fölhívjam a figyelmüket, mivel hogy az ember nem igen talált legalábbis nyilvánosan neveket, sportoló neveket, hogy hát támogassák ők is az árvíz károsultakat, mert hát segíteni nagyon jó dolog, és azt hiszem, hogy azok a sportolók, akiknek drukkoltak, azoknak erkölcsi kötelességük az, hogy visszaadjanak valamit belőle.
Megszerezte 5. Roland Garros torna győzelmét Rafael Nadal, a spanyol klasszis 3 szetben 2 óra 18 perc alatt 6-4, 6-2, 6-4 arányban múlta felül a svéd Robin Söderlinget a férfi egyes döntőjében. Nadal ezzel hétfőtől vezeti a világranglistát. A világklasszis teniszező Novák Djokovic edzője Marian Vajda Budapestre látogatott, a tréner a Duna Televíziónak exkluzív interjút adott.
Marian Vajda sztáredző lánya Nikola játékát tekintette meg hétvégén Budapesten, az Antalis Women's Open 2010 25.000 dollár összdíjazású tornán. Nagy örömére 21 éves lányának sikerült továbbjutnia, hisz tehetségét volt kitől örökölnie.
Megnéztem a lányomat, nagyon jó mérkőzés volt, és a legjobb, hogy nyerni is tudott.
A korábbi szlovák teniszező 4 éve edzője a világklasszis Djokovicnak. A világsztár neki köszönheti többek között a 2008-as Australian Open-en aratott hatalmas sikerét is.
Novák nagy álma, hogy ő legyen a világ első. Lépésről lépésre egyre feljebb jut. Közeledik afelé, hogy a világranglista élére kerüljön. Habár igen nehéz ezt teljesíteni olyan játékosok mellett, mint Federer, Nadal és Murray. Ezek már nagyon nagy és kemény mérkőzések. A közönségnek is hatalmas élmény a top játékosokat figyelemmel követni. És hát én remélem és kívánom neki, hogy egyszer tényleg a világ legjobbja legyen.
A hétfő esti sportarénában hosszabb interjút is láthatnak a sztáredzővel. Dajka László, korábbi válogatott labdarúgó lesz a hétfő reggeli Sport Expressben Erdmann Mátyás vendége. Bővebb sporthíradóval legközelebb ma a heti hírmondó külön kiadása után várom Önöket, addig is a viszontlátásra.
musical bemutató a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Szegény gazdagok. Leleplezzük a titokzatos arcot. Június 12-19. www.szabadtér.hu.
Provident, ha csak egy kicsi hiányzik.
Az egyházi fenntartású Szent Anna otthon Diósdon szeretettel várja lakóit. Otthonunkban kényelmes apartmanokban állandó orvosi felügyelet és teljes ellátás mellett békésen tölthetik nyugdíjas éveiket. Telefon 0623 380 680.
Most segítenünk kell. Segítsünk azokon, akik elvesztették otthonukat. Emberöltők munkáját rabolta el az árvíz. A Nemzet Televíziója tudja, hogy a bajban számíthatunk egymásra. Azért mégsem a víz az úr, mert összefogunk.
Jó estét kívánok! Nagyon-nagyon jó híreim vannak árvíz szempontjából is, mindenképpen nagyon fontos, hogy egyelőre jelentős mennyiségű csapadék egészen biztosan nem várható a Kárpát-medencében az elkövetkező egy hétben. Az éjszakai órákban kevés lesz felettünk a felhő, derült, csillagos lesz az éjszaka, 10 és 15 fok közé csökken majd a hőmérséklet hajnalra. Aztán holnap délelőtt az északi tájakon kisebb felhősödés előfordulhat, de nem ez lesz a jellemző, hanem jóval inkább a sok-sok napsütés, a zavartalan napsütés a Kárpát-medence nagy részén. Délután kisebb záporok, zivatarok, főleg itt az északnyugati tájakon előfordulhatnak, de a Kárpát-medence egészét tekintve mindenképpen száraz, napsütéses nyári időnk lesz, a hőmérséklet pedig 23 és 29 fok közé emelkedik. Most pedig nézzük a hét többi napjának várható időjárását. Nos, kedden kell egyedül arra számítani, hogy egy picivel több lesz felettünk a felhő, egy hidegfront érinti a Kárpát-medencét, helyentős lehűlésre semmiképpen sem kell számítani, ugyanakkor záporok, zivatarok azért előfordulhatnak, de a hőmérséklet akkor is sokfelé eléri a 30 fokot. Aztán szerdán és csütörtökön már valódi kánikula lesz, mindenképpen csapadékmentes időben lesz részünk, a hőmérséklet csütörtökön helyenként a 33-34 fokot is megközelítheti, és a hajnalok is kimondottan enyhék lesznek majd. Most pedig nézzük, mi vár a frontérzékenyekre az előttünk álló 24 órában. Nos, nekik gyenge melegfronti hatással kell majd megküzdeniük, ez még biztos nagyon sokaknál okoz fáradtságérzetet vagy fejfájást, és mindenképpen érdemes odafigyelni az erős UV-sugárzásra is, ha tehetik, akkor semmiképpen se tartózkodjanak napsütésen, általában 11 és délután 3 óra között. Most pedig lássuk térségünk nagyobb városait. Horvátországban és Vajdaságban holnap sok lesz a napsütés, meleg lesz a hőmérséklet, sokfelé megközelítheti a 30 fokot. Felvidéken főleg délután kisebb záporok előfordulhatnak, 23 és 28 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet. Kárpátalján is lehet számítani délután kisebb záporokra, ugyanakkor Pácinban nagyon sok lesz a napsütés, a hőmérséklet Temesváron, Aradon 29 fok lesz majd. Erdélyben egyáltalán nem kell számítani csapadékra, így lesz ez Székelyföld. Is. Kevés lesz a felhő, sok lesz a napsütés, a hőmérséklet 27 fokig emelkedik. Keresztnézőinket megköszönöm a figyelmüket, nagyon kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
Magyar Nemzeti Tanács választás a Vajdaságban. Saját érdekképviseleti intézményét választja meg a délvidéki magyarság, a szavazáson 5 listára szavazhatnak a kisebbségi névjegyzékbe felvett magyarok.
Melyik jelölő szervezet listája győz a vasárnapi voksoláson? Ki kerül be a 35 fős kisebbségi parlamentbe? Magyar Nemzeti Tanács választás a Vajdaságban ma este 3:40-kor a heti hírmondóban.
Segítenünk kell. Segítsünk azokon, akik elvesztették otthonukat. Emberöltők munkáját rabolta el az árvíz. A Nemzet Televíziója tudja, hogy a bajban számíthatunk egymásra. Azért mégsem a víz az úr, mert összefogunk.